Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A konfliktus kezdete óta a legnagyobb fogolycserét hajtották végre. Pufferzóna kialakítását javasolja az orosz elnök. A Vatikán talán mégsem lesz a legmegfelelőbb tárgyalási helyszín, és még sok egyéb olyan részlet kerül majd szóba a mai tetőteraszon, amely az ukrán válságot, konfliktust, háborút fogjam körüljárni a legújabb fejlemények függvényében, és Ady András lesz újra segítségünkre, hogy tisztázzunk néhány olyan részletet, amely, hát nem tudom, András, megnyugtat, hogy a dolgok mégsem eszkalálódnak, de ugyanakkor el is szomorít, hogy hát ez kifulladásig fog menni ez a történet, ugye, ahogy maga Friedrich Merz is megjegyezte. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Én köszönöm. Hát igen, ha már Merzornál tartunk, akkor itt fontos megjegyezni azt, hogy minden valószínűség szerint meglépte azt a lépést, amelyet jóval hamarabb kellett volna, sokkal, de sokkal hamarabb, vagy két éve legalább meg kellett volna tenni. Bejelentette azt, hogy a nyugati partnerek ettől errefele nem tiltják tulajdonképpen a nagy hatótávolságú fegyverek az Ukrajnának már leszállított és ezentúl leszállítandó nagy hatótávolságú fegyverek használatát Oroszországon belül is. Természetesen ők, illetve Merzor inkább a katonai célpontokra utalt ezekre, ezekkel kapcsolatban. Természetesen lett azonnali orosz reakció is, hogy ez felelőtlen eszkalációt fog eredményezni.
Mi több, azt mondta Peszkov, hogy ezáltal a nyugatiak, tehát Európa közvetett hadviselő féllé lépett elő.
Igen, ne felejtsük el, az ők az orosz elképzelések és doktrína szerint, amennyiben még csak nem is NATO ország intéz támadást Oroszország ellen, akkor az őket azt az országot támogató NATO országot is csapásmérés érheti, és nem kevesebbel fenyegetőztek, mint nukleáris csapásmérésre. De hát nem menjünk el idáig, ő is megállt, mielőtt még erre a témára tért volna át. Valamiért nem is hagyták megszólalni Medvegyev urat, aki viszont egészen biztosan előhozakodott volna ezzel a nukleáris kártyával is.
András, ez a hátország támadhatósága, ez szakértők szerint mit hozhat újat, azon kívül, hogy hát újabb áldozatokat, mert ugye a katonai célpontokat, ha mélységében tudja támadni, akkor ugye fogunk látni majd olyan felvételeket, hogy aránylag, hát hogy mondjam, gyanútlan katonák sétálnak, és egyszer csak becsapódik egy lövedék.
Sőt, mi több. Itt az egész dologban, ebben a friss hírben, mondjam úgy, a svéd csavar az abban rejlik, hogy Merzor nem beszélt a Taurus rakétákról, ezeknek az 500 kilométer, sőt 500 plusz kilométeres hatósugaráról, mivel elérhetnék most már Moszkvát is. Hát ezek a Tauruszok, ezek nem hosszú, nagy hatótávolságú drónok, nem csapásmérő drónok, és végképp nem öngyilkos drónok, amiknek a leszedésére azért fel tud készülni időben az orosz légvédelem, és konkrétan a főváros körüli védelmi gyűrű meg tudott eddig mindeddig birkózni ezekkel a drónokkal, ahol egy kicsit komolyabb, keményebb falat.
Tehát akkor a pufferzóna kialakítása az tulajdonképpen technikailag, vagy hadászatilag az egy, hát hogy mondjam, enyhe eredményekkel kecsegtető lépés lenne.
Ez teljesen értelmetlenné teszi a harci zónában létrehozandó, vagy létrehozható oroszos pufferzónát. Mondjuk ennek az ideációnak a feldobását, felvetését Oroszország hamarabb tette meg. ez körülbelül néhány hetes hír, és hát természetesen úgy képzelték el ők ezt, hogy része kellene valamiféleképpen legyen a fegyvernyugvásnak, a fronton való fegyvernyugvás, fronton létrejövő fegyvernyugvásnak, és természetesen ezt a pufferzónát, ezt az oroszok biztosítanák, hiszen nem ott van az orosz adminisztráció, központi adminisztráció mindenkori tiltása, hogy nem akarnak akkor, amikor és ahol, ahogyan létrejönnek tulajdonképpen egy fegyvernyugvási zóna, vagy egy demilitarizáltabb frontszakasz, hát ott nem akarnak az oroszok látni sem NATO katonákat, sem európai egyenruhákat, sem semmiféle országnak, tulajdonképpen európai országnak az egyenruháját nem akarják látni. Minden valószínűség szerint, amennyiben egy ilyen eléggé fantazmagorikus pufferzóna létrejönne, akkor a jó kedvel, jó szívvel vállalnák annak a biztosítását, felügyeletét az oroszok, annál is inkább, mert akkor egyértelműen az ők oldalukon lenne az a jog és az a lehetőség, hogy a fegyvernyugvás megfigyelése közben unosuntalan a nyugatot bombázzák fegyvernyugvás megsértési esetekkel, és erre hivatkozva tulajdonképpen nem is jöhetne létre egy fegyvernyugvás, mert Oroszország mondjam úgy minden körítéstől és teljesen függetlenül fenntartja magának azt a normális jogot, hogy amennyiben egy fegyverszüneti egyezmény megsért az ellenfél, akkor arra reagál. Úgyhogy ez egy teljesen egyértelmű, tulajdonképpen egy mentális, egy agymenésnek vagyunk, egy időnyerő agymenésnek vagyunk a tanúi, de hát ezt teszi Moszkva évek óta tulajdonképpen azzal a nyugattal szembe, amelyiknek zömmel elég volt egy kis nukleáris fenyegetés, és akkor rögtön elálltak minden harcosabb, karcosabb állásfoglalásról, pro-ukrán állásfoglalástól elálltak. Na most ebben az esetben a játékban Amerika a fő partner. Amerikát kell hintáztatni a végtelenségig, miközben, ahogy említette te is, például ha csak Donbass nézem, de nézhetnénk a Kurszki, illetve Szumi hadszínteret is, méterenként próbálnak azért előre haladni az oroszok, annak ellenére, hogy most már mondjam úgy a civilek számára is kezd egyértelműbbé válni azt, hogy páncélosokból nem áll annyi a rendelkezésükre, sem régiekből, újakból még kevesebb, mind amennyit szeretnének, hogy problémák adódtak, ugyebár továbbra sem merik hivatalosan a sorozást belengetni, de hát nem hivatalosan, főleg angol oldalról érkeztek olyan visszajelzések, hogy azért olyan napi 1000-1500 újoncot megpróbálnak bevonzani, mivel hát anyagi juttatásokkal megpróbálnak bevonzani, főleg olyan körülmények között, hogy az orosz veszteségeket egyes források, és itt megint inkább angol forrásokra támaszkodok, napi 700-1500-akra teszik. Úgyhogy, de ettől függetlenül a háttérből érkeznek az utánpótlások, és ez mondjam úgy Moszkva szempontjából, Moszkva kutya kötelessége, hogy miközben egyre fantasztább elképzelésekkel és békeprojektekkel próbálják vakítani és süketíteni Trumpot, aki továbbra is meglehetősen barátian nyilvánul meg, és kell Donald Trumpnak azért több mint 900, három éjszakán keresztül, több mint 900 öngyilkos drón és több száz robotrepülőgép, meg rakéta ahhoz, hogy megkockáztasson egy olyan megjegyzést Putyin barátja iránt, hogy hát megőrült, és nem érti ezt a, hogy mire fut ki ez az egész dolog, ez a felelőtlen, mondjam úgy, gyilkolászás, ami nem csak katona, nota bene, nem csak katonák megöléséről szól. Tehát most ezt egészen addig fogja folytatni, ameddig Amerika nem tesz legalább egy módikus gesztust afele, hogy szavának álljon, hiszen megígérte Donald Trump egy jó párszor már, hogy amennyiben úgy ítéli meg, hogy a béketárgyalások nem haladnak megfelelő irányba, ritmusba és tartalommal, magyarán nincsen semmiféle jövőképe ezeknek a béketárgyalásoknak, akkor Amerika is szankciózni fog. Érdekes módon pár napja ismételten megemlített szankciók között még véletlenül sem szerepelnek például olyan igazán ütőképes foganatosítások, mint amit Európa végre valahára hatályba helyezett, már pedig a árnyékflotta, az orosz árnyékflotta, olajszállító árnyékflotta elleni foganatosításokról van szó, és hát nem is lehet ugyebár beszélni arról, hogy például Amerika próbálna a SWIFT rendszerbe beavatkozni Moszkva detrimentumára, tehát ezek nem tudom elképzelni, mivel lehetne igazából, vagy mit tartana Washington elégségesnek arra, hogy Moszkvát jobb belátásra bírja, megrekcumozza, regulázza egy kicsit, de egyelőre ritkább utalásokon kívül semmi konkrétumra nem kerül sor.
Ez a tetőterasz.
Említetted, András, az előbb a sorozásokat. Megjelent Romániában is egy felvétel, két rendőr ruhába öltöztetett alak kopogtat, és hát nincs tulajdonképpen csak így a nyaktól lefele lefilmezve a két úriember, és egy ilyen tiltakozó valaki, hogy ő nem akarja ezt aláírni. Közben egy felirat fut, hogy ez most a sorozásról szól. A szaktárca pedig újólag és határozottan, és mi is megismételjük, cáfolja, nincs sorozás, tehát 2007-ben Romániában megszűnt a katonai kötelező, sorköteles szolgálat, nincs szó arról, hogy bárkit is behívnának a seregbe. De szó van viszont arról, és ez mai hír szintén, hogy az Unió 150 milliárdos fegyverkezési program keretet fogadott el. Ez arról szól, hogy tulajdonképpen a védelmi ipar fejlesztésére vehetnek fel kölcsönt, méghozzá elég előnyös kölcsönt a tagországok, akár úgy, hogy ketten társulnak legalább, de indokolt esetben egy ország is igényelhet erre összeget. Mennyire látod ezt a döntést? A rearm tulajdonképpen kezdeti folyamatának hát szerves folytatásaként. Mennyire illeszkedik be? Jól jött ez, hamarabb kellett volna, több pénz kéne legyen benne, hogy látod?
Mindenképpen be kellett jelenteni valamit ebben a témában. Itt a SAFE, egészen pontosan Security Action for Europe sémáról van szó. A rearm az egy nagyon-nagyon ambiciózus elképzelés. Szándékosan nem akartam múlt időt használni. Az volt az érzésem, hogy túl nagyot haraptak vele. Volt is ellenkezés. Érdekes módon pontosan azon európai államok részéről, akik amúgy is vonakodtak a GDP 2%-át is költeni tulajdonképpen fegyverkezésre. Hát óriási problémáik vannak ezeknek a 2,5-3-mal is, ami egy jóval józanabb elképzelésnek tűnik, már olyan értelemben, hogy zárosabb határidőn belül megvalósítható, és hát őrülten messze van attól az elképzeléstől, amit ugyebár Trump 5%-ként úgymond házi feladatnak adott Európának, de mindenképpen valamivel közelebb van. Itt most több folyamat zajlik egyszerre, és időnként ezek a folyamatok szinte ellentmondanak, pedig egy csomag részét kellene képezzék, egy jelenség részecskéit kellene képezzék, és azt is teszik, csak hát időnként legalábbis a felszínen úgy néz ki, egymásra ellentétesen hatnak. És éppen ezért azt mondom, hogy nagyon jó húzás volt, hogy bejelentették ezt a SAFE sémát. Valamit kellett ezzel kapcsolatban, kevesebb, de mondjam úgy mobilisabb. Kevesebb európai ország kell részt vegyen benne, úgymond azért, hogy működőképes legyen, és ez már egy jó hír. Itt most már végre valahára Európa is kezdett egy kicsit eltávolodni ettől a hurrá optimizmustól, hogy mindenki úgymond bele kell kényszer optimizmustól, hogy mindenki bele kellene egyezzen ezekbe a kölcsönökbe, ezekbe a pénzösszegekbe.
Hát Magyarország nem is egyezett bele, hanem tartózkodott a 27-ek közül. De András, engem az izgalt ebben a történetben, ugye, hogy mindenki félt a költségvetés megbillenésétől. Ugye egyesek jobban, mások kevésbé, tagországonként. Viszont ez ugyanakkor egy gazdaság élénkítő döntés is lehet, amennyiben ugye a SAFE-t, ha nézem, van egy kitétel, tehát 60%-át legalább a beszerzett hadi felszerelésnek azt uniós vagy uniós és ukrán műhelyekben, illetve gyárakban fogják legyártani. Tehát, hogy itt van egy megkötés, van egy olyan típusú ráirányítás ennek a kölcsönben vett pénznek, ami tulajdonképpen a honi hadiparok, tuningolására is igen jó, hogyha van ez a 60%-os megkötés. Én azt hiszem, hogy el kéne gondolkozzanak a döntnökök, hogy oké, biztos nagy összeg, így egyébként, meg mindenik büdzsé vigyáz a maga kis egyensúlyára, de hogy középtávon ez aztán kezd visszajönni.
Persze, Donald Trump színre lépéséig, aminek a sok hatása még most is érzékelhető is több területen, tehát gazdasági, biztonságpolitikai és így tovább több területen megnyilvánul. Donald Trump színre lépésével Európának tényleg nincs más lehetősége, mint felébredni, összeszedni magát. Most az első lépés az az volt, hogy ugyebár a tagországok elkezdtek elég ambiciózus terveket kovácsolni, illetve leporolni néhány esetben franciák, angolok, németek tulajdonképpen leporoltak ilyen elképzeléseket, hogy hogyan lehetne úgymond a nemzeti ellenálló képességen javítani a nemzeti hadsereget, és felszerelését felfuttatni az orosz fenyegetés, illetve az állandóan a fejünk fölött fityegő amerikai kivonulás, visszahúzódás, létszámcsökkentés, és így tovább árnyékába. Igen, ám csak ez ugye felületesen nézve a dolgokat, ez egy normális következmény és egy normális ütemterv is. Erre kéne sor kerüljön, csak éppen Oroszország fenyegetése aktuális már több mint 3 éve. És nem biztos, hogy elég lesz az idő arra, hogy akkor minden európai ország vagy a nagyok legalább összeszedjék magukat megfelelőképpen, és akkor kezdjenek el, vagy ezután, vagy ennek függvényében kezdjenek el tulajdonképpen Ukrajnán segíteni, azaz Oroszország ellen fordulni, és nem csak ilyen áttételesen, nem csak ilyen utalásosan, mondjam úgy, ha moszkvai szempontok szerint nézem a dolgot. És akkor megérkezik ugyebár ez a lehetőség, tehát ki kellett találni, meg kellett dizájnolni tulajdonképpen olyan gazdasági vehicle-öknek nevezik ezeket, olyan gazdasági lehetőségeket, amelyeket például, és itt jönnek a németeket hoznám be, a németek voltak mindez idáig ugyebár a mondjam úgy szűziesebbek és a legszigorúbbak az államadóságot illetően. Most pontosan ők jönnek, és mindenki nagyjából felszusztanva vette ezt a lehetőséget, azzal a megoldással, hogy rendben ezeket az összegeket a védekezésre, védelemre, sőt adott esetben az ukránok megsegítésére elkülönített összegeket igen lehet tulajdonképpen adósságnak is venni, de teljesen más kapitulusba kezelik. Az államadóságok kérdésköre, mondjam úgy, leválasztódott, vagy elkülönült egy kisebbtől az egésztől, és az külön működik, az éppen olyan szigorral próbálják kezelni és irányítani, kéz alatt tartani, kézbe tartani. Ami a fegyverkezést illeti, illetve ami majd az ukránoknak adandó összegeket, fegyvereket adott esetben illeti, az egy másik kategóriává alakul lassan-lassan, egy működőképes kategóriává. Ugyanezt történt tulajdonképpen mindeddig Amerikában is. Az, hogy nagyszájú, hangos, ki- és beszámíthatatlan, egészen szűkörű és szűkhomlokú politikai elképzeléseket követő úriemberek ezeket a dolgokat nem akarják megmagyarázni az amerikaiaknak, hogy tulajdonképpen nem arról van szó, hogy Ukrajnát Amerika detrimentumára, Amerika hátrányára tömik milliárdokkal, dollármilliárdokkal, illetve hogy lefegyverzik ugyebár az amerikai hadsereget csak azért, hogy felfegyverezzék Ukrajnát, illetve felfegyverezzék Európát. Hát nem erről van szó, rettenetesen jól keresnek az amerikai fegyvervállalatok is. Az egy megint másik kérdés. Erre én szerintem nem fordítanak általában elég nagy figyelmet erre a folyamatra. Itt tulajdonképpen két nagy forrás van, amit felhasználhatnak az amerikaiak, és lehetséges, hogy ilyen elképzelések mentén kezd kialakulni Európában is egyfajta, mondjam úgy, gazdasági, de szakgazdasági elképzelés. Tehát arról van szó, hogy Amerikában ugyebár az elnök elvonhat saját hatásköre által, elvonhat az amerikai hadseregtől harci eszközöket, illetve pénzbeli eszközöket nem igazán, de kimondottan úgymond a raktárakban lévő eszközökből irányíthat adott esetben Ukrajna számára is. Ez a folyamat, ennek a folyamatnak sajnos a végét kezdik érezni az ukránok. Az az érzésem, hogy Joe Biden az utolsó regnumának utolsó hónapjaiban a maximálisan kicsavarta ezt a lehetőséget, és amennyit csak lehetett, átirányított Ukrajna oldalára. Ez le fog állni. Ez ebben az évben, ez a presidential drawdown tulajdonképpen, ez le fog állni. Nagyon jól látjuk azt, hogy Donald Trump már játszadozik, hónapok óta játszadozik ezzel tulajdonképpen. Ő úgy szeretné felmutatni, hogy amennyiben ad Ukrajnának valamit, hát azt ő adja, nem erről van szó. A Bideni, mondjam úgy idézőjelesen, adakozást fogyasztják továbbra is, és azt is nagyon csepegtetve, és nagyon óvatosan, és tulajdonképpen revolverezve vele Európát, és revolverezve vele egy orosz szempontok szerint mindenképpen felszámolásra ítélt országot, Ukrajnát. A másik lehetőség viszont, az egy sokkal komolyabban vehető, és arra inkább lehet számítani. Azok a Ukrajnának joga és lehetősége is volt, és ki is használta ezt, kontraktusokat kötni amerikai védelmi vagy gyártó szupervállalatokkal. Most abban a pillanatban, amikor ezek a kontraktusok megírottak és létrejöttek, abban a pillanatban a legyártandó fegyverek, fegyverrendszerek tulajdonképpen ukrán fegyverek voltak már, és ukrán oldalhoz tartottak, Ukrajnához tartottak, az övék voltak. Ezt a folyamatot úgy, hogy valami enyhe ködje legyen tulajdonképpen, vagy modikumja a legalitásnak, ezt megteheti Donald Trump, érdekes módon ehhez nem, ebben nem kóstolt még bele, mert hogy ez kongresszus köteles, tehát kongresszusi döntések sorozata kell erre vonatkozzon, és ez nem fog nagyon működőképes lenni. Olyan, amennyiben Donald Trump ezt a részt akarja akadályozni, az nem lesz olyan hatékony ez az akadályozás, úgyhogy marad, durván azt mondanám, hogy 50-50 százalék, tehát amennyiben a drawdown 50 százaléka el fog fogyni valószínű ebben az évben, a kontraktusok nem hiszem, hogy el fognak fogyni, sőt, ha jól tudom, 2026 teljességére, teljes évre vonatkozó kontraktusok is megköttettek egy pár évvel ezelőtt. Na most a probléma az, és ezzel bezárom ezt a nagy zárójelet, a probléma az, hogy addig, ameddig a drawdown, úgymond a hadsereg tartalékaiból lehetett és lehetne páncélosokat, tehát nagyobb fegyverrendszereket, komplexebb fegyverrendszereket lehet tisztán bevethetően odaadni, addig ezekből a kontraktusokból tulajdonképpen inkább lőszerre lehet például számítani, illetve speciális telekommunikációra, adatközlésre, hadtéri adatközlésekre, kommunikációra lehet következtetni, ilyes szerződések kötettek. Valószínű, hogy csökkenni fog a darabos hadtechnikai jelenlét ilyen téren Amerika részéről.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Adi András enyhülő amerikai katonai támogatást említette az előbb, de hát maga az Egyesült Államok ugye intézményes felállása is karcsúsodik, hiszen ha jól nézem a dolgokat, akkor most már csak két minisztérium viszi ott a prímet, hogyha a biztonságpolitikáról van szó, a hadügy és a külügy. A szakember gárdát, ami ugye felépült és jól működött, és hát mondhatnám azt, hogy tradíciója is volt, hát így tucat számra bocsátják el. Nem tudjuk, hogy mi van ezzel kapcsolatban, mert ott olyan tudás és tapasztalat halmozódott fel, amit egyszerűen én innen Kolozsvárról nézve úgy gondolom, hogy botorság szélnek ereszteni, és nem élni mindazzal, ami ott a háttér szinten, szakember szinten működött, és véletlenül jól működött.
Igen, megint két faktor fejtette ki a hatását, két káros, ártó faktor. Az egyik úgymond a Donald Trumpi kénykedv, haverség faktora, kit kedvelt, kit nem. A másik viszont a Doge beavatkozás volt. Én azt mondom, hogy lévén, hogy Elon Musk hirtelen észrevette, hogy Európát mindjárt elveszíti autóiparilag, és Amerikában is problémái vannak, csak rájött arra, hogy vissza kell vonulnia, annál is inkább, hogy ugyebár nem az úriember agyon ígérgette magát, teljesen valószínűtlen agyrém megtakarításokkal bűvölte el Donald Trumpot, és hát nagyon messze áll attól, hogy ennek valahányadik 1000%-át is teljesítette volna. Donald Trump ennek megfelelően kellően mellőzni is kezdte, mint kevésbé hatékony, össze-vissza ígérgető úriembert. Most a kérdés az, hogy igen, ide még behoznám azt, hogy rengeteg szakembert és szakágakból, intelligence-től elkezdve mindenhonnan kirúgtak, elcsaptak, elbizonytalanítottak, tulajdonképpen arra is rávettek százakat akár, hogy elhagyják a munkahelyet, mert egyszerűen bizonytalan volt az egész, hosztilis volt a légkör, amiben dolgozniuk kellett, hogy a megmaradtak viszont elkezdtek jelezgetni Washington fele, hogy itt biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági kockázatok kezdnek körvonalazódni, ugyanis ezek az elbocsátott százak ezek közül egészen jól tudnak meríteni a kínaiak, notabene ugyebár a divat az, hogy most Amerika rettenetesen Kína ellenes, tehát a kínaiak nagyon-nagyon szívesen alkalmazzák ezt a szakembergárdát, amelyiket teljesen kiábrándulva is, tehát úton keresztettek, kirúgtak tulajdonképpen, de ugyanott van a sorban, ott található Moszkva is, nagyon-nagyon szívesen és nagyon kíváncsian várják ezeket az embereket, zárójel bezárva. Tehát azt várom én, vagy remélem innen, hogy lévén, hogy a Doge leállt tulajdonképpen, igazából az az érzésem, hogy ők maguk is azt szeretnék elkerülni, hogy nagyon komolyan kongresszusi vizsgálatoknak legyenek kitéve. Nem nagyon vannak nem nagyon vannak válaszaik a kérdésekre, ha kérdések témájává változnak. Tehát, hogy ez, ha megállt, vagy lelassult ez a folyamat, és hogyha ezek a kulcsfontosságú, stratégiai fontosságú intézmények megpróbálják visszafordítani az elszivárgási folyamatot, megpróbálják visszaszerezni az embereiket, hogy mennyire fog ez a helyzet javulni. A másik, hát Donald Trump pró vagy kontra viszonyulása, személyeskedő, vagy nem személyeskedő magatartásával igazából nincsen, amit kezdeni. Itt az az egész aggasztó folyamat, hogy például ha már Ukrajnánál tartottuk, ugye már a béke folyamatok lanszírozását és lefolytatását olyan enyhén szólva gyanús figurákra bízza, és nagyon modest képességű figurákra bízza, akik egyszerűen képtelenek, nincsen meg a megfelelő információs hátterük, történelmi hátterük, helyzetismeretük, és mennek tárgyalgatni egy olyan putyini gárdával, ahol például, mint legutóbb is Törökországban láttuk, még a második-harmadik vonal is, amit második-harmadik vonalnak titulálnak, nem ők, még az is magasan fölülmúlta tulajdonképpen az amerikai tárgyaló partnereket, tárgyaló gárdát, teljesen függetlenül attól, hogy azért még elküldik tárgyalgatni hol az alelnököt, hol a külügyért, és így tovább. Ez az aggasztó igazából, hogy az egyik oldalon leépítették, vagy elkezdték súlyosan leépíteni magukat, a másik oldalon pedig olyan emberek szerepelnek, akik képtelenek felemelkedni ezekhez a feladatokhoz, és vezető KGB káderekkel tárgyalnak, könyörgöm. Bocsánat, KGB, a szokás hatalma, FSB káderekkel tárgyalnak, vezető orosz ideológusokkal tárgyalnak, doktrínák atyaival tárgyalnak, és így tovább, megáll az eszem. Tehát jó, lehetséges egy olyan elképzelés is, hogy akkor bekövetkezik a Trumpi megsértődés, hiszen nem úgy alakulnak a tárgyalások, ahogy ő elképzeli, és akkor kivonul innen. Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy egy ott pillanatban már szinte hálás lesz azért, hogy visszavonulhat sértődötten ebből a tárgyalás sorozatból, ami rettenetesen rosszul indult, ugyebár a kampányban még 23-ban is említést tett arról, hogy 24 óra alatt elintézi ezt az egész ügyet, hiszen nem olyan komoly és nem olyan bonyodalmas, békét teremtött. Még ezt is el tudom képzelni, csak akkor ne lenne, nem kerülne sor minduntalan arra, hogy ezt az ötletet, ezt az ideációt áthúzza az, hogy egy transzakcionális gondolkodású biznisz töredékekben és nem nagy szövetségekben gondolkozó ember részéről olyan megnyilvánulások érkeznek, miszerint egészen nyugodtan a több mint három éve tartó háború dacára egészen nyugodtan tudna ő bizniszelni Vlagyimir Vlagyimirovicsal. Nincsenek az ég adta kerek világon semmiféle erkölcsi aggályai ezeket a lehetségesen küneményes bizniszeknek a nyélbeütését illetően, és hogy az egész kérdés felvetés, Ukrajna, vegyük úgy, akkor próbáljunk ne patetizálni, de mégis így hangzik az esetben, Ukrajna sorsa tulajdonképpen attól függhet, hogy mennyire tud Donald Trump Putyinnal megegyezni erről, arról, amarról, olajról, gázról és társairól, vagy ritka fémekről például. Erről is lehet szinte napi szinten hallani. Úgyhogy amire te hivatkoztál, ez a szakember vesztés és ez a szakembergárda szintjén ez a megállás nélküli értékvesztés, ez ebből a két vetületből is aggályos. Nagyon remélem, hogy a dózse kiesése vagy leállása az viszont egy kicsit balanszírozni fogja ezt a helyzetet. Itt már az egyénekről, kedvéről vagy kedv hiányáról is szó van. Képzeljük magunkat annak a intelligence-től elbocsátott, kirúgott embernek a helyébe, aki azott esetben évtizedes képzés, kiképzés és önképzés után is ismeretekkel a háttérbe, utcára kerül, mondjam úgy, és akkor most azt fogják mondani adott esetben neki, hogy bocsikám, gyere vissza, visszaveszünk az eredeti helyedre, ha csak lehetséges. Nem tudom, hogy ezt fogják vállalni, vagy nem fogják vállalni az illetők, de ez most már, mondjam úgy, egyéni kérdése. Olyan körülmények között, hogy 4,5 évig még akkor Donald Trump lesz a hatalmon, és nem lehet tudni, 100%-osan nem patika mérleg dolog, nem lehet tudni, hogy mikor kapcsolják vissza a dózset, vagy annak valami revampolt, újra kitalált, még hatékonyabb változatát. És akkor kezdődik előről az egész. Thank you.
beszéltünk az előbb, hogy szakember hiányba fog szenvedni az amerikai adminisztráció, ha így folytatja az elbocsátásokat, legalábbis a hát biztonságpolitikai, katonapolitikai téren gondok lehetnek, de hát mi sem vagyunk azért annyira fittek és élharcosok. Ugye nekünk is Romániában jócskán időbe tellett, hogy megszavazzuk azt, hogy le lehet lőni a légterünkbe került drónokat végre, most már jogosan tudunk közbelépni. Kérdés az, András, hogy van-e kapacitásunk? Tudunk-e egy olyan típusú hát felügyeletet, maradjunk ennyiben, légtér felügyeletet biztosítani, ami arról szól majd, hogy tényleg ennek a törvénynek az értelmében megelőzzük azt, hogy hát ilyen-olyan égből pottyanó tárgyak még szerencsére eddig emberéletet vagy sebesülést nem okoztak, de hogy ne jussunk oda, hogy aztán majd jajongjunk és sopánkodjunk.
Ez a jogi lehetőség, ez eddig is adott volt. Hogy miért bólintottak rá csak mostan, elő volt készítve, csőben volt. Miért bólintottak rá csak mostan, arról találgathatnék, de inkább azt mondanám, hogy nagyon-nagyon fontos, ha már ugyebár a téma, fő téma más műsorokban, továbbra is ugyebár a választások, illetve hogyan tovább Románia választások után. Nagyon fontos az államelnöknek a hozzáállása, a magatartása ebből a szempontból is. Tulajdonképpen a prezidenciális vagy szemiprezidenciális demokráciában ugyebár elméletileg nagyon kevés a része van a kormánypálcának az államelnök kezébe, de attól függetlenül, ugyebár ő a fő hadúr, mondjam úgy. Most rengeteg Románia biztonságát illetően rengeteg, és akkor ennek ugyebár egyik apró leágazása, hogy és nagyon rövid zárójelbe, amennyiben végre valahára bizonyítani mernék, mert tudják, de mernék az, hogy igenis orosz drón, vagy repülő, vagy helikopter, vagy kitéved tulajdonképpen román légtérbe, és nem engedelmeskedett a felszólításoknak, nem válaszolt a felszólításokra, nem azonosította magát, illetve nem csinálta meg, nem tette meg, bocsánat, a megfelelő course correction-t, nem hagyta el a légteret, akkor leszedik. Tehát amennyiben ez nem fog megtörténni, és nem merik alátámasztani tulajdonképpen megtámadhatatlan bizonyítékokkal a román oldal, akkor ez a döntés is egyfajta arcmentési kísérletként marad fenn. Nem tudom, hogyha használható is lesz.
De van-e technika erre? Tehát oké, van törvény, van akarat, politikai határozottság, de hogy van-e annyi gépünk, meg olyan felszerelés, meg olyan készenlétet létre tudunk-e hozni, ami arról szól, hogy akkor tényleg érdemben ezt a törvényes keretet kitöltjük akciókkal?
Amerika visszavonulásának kérdése azért megszilárdította valamelyest, úgymond a nyugati partnerek, az európai partnerek jelenlétét is Romániában. Eddig is voltak, ezentúl is lesznek minden valószínűség szerint, nagyobb számba, és ezt úgymond az európai partnerek is nagyon jól tudják, hogy Európában, Európa ezen részén, tehát az érintkezési zónában, potenciális érintkezési zónában, az oroszok rendteletesen odafigyelnek, ennek doktrinál háttere is van adott esetben, nagyon-nagyon figyelnek a csapat létszámokra. Éppen ezért a jelenlét növelés és a jelenlét szilárdítás az valószínű légvédelem, aktív vagy passzív légvédelem formájába fog megnyilvánulni, Eddig is voltak francia gépek is, lengyel gépek is, Románia területén amerikai gépek is, saját gépek is, vásárolt gépek is. Eddig is voltak légvédelmi rendszerek, az Aegis sor ugyebár az Develo, úgyhogy igen, minden valószínűség szerint megvan a képesség, de nem azt mondtam, hogy nem lehet ezt fejleszteni, nem kell ezt modernizálni, növelni, és ám legyen, mondjam úgy, románosítani, tehát hogy Románia is végre mondhassa el magáról azt, hogy akkor az egyik zsebemben van 50 gép, és a másik zsebemben van 50 gép. Tehát ezzel nincs semmi baj, ez teljesen oké, és van, és lesz is képesség arra, hogy ezt megcselekedje Románia. Amire viszont kimondottan szükség van, az hogy egyértelműsítsük, akár Amerika fele is, de Európa fele mindenképpen, hogy Románia körülbelül használhatóan és logikusan a lengyelországi sémára tud csatlakozni, vagy ahhoz tud csatlakozni, és ezt is fogja követni. Mert jelenleg a mi körzetünkben, a mi Európa részünkön, hogy így mondjam, a leginkább képes orosz ellenes ellencsapásokra, ellenállásra képes ország nagyságban, katonai nagyságban és felszereltségben is Lengyelország. Nem utolsó sorban megvan a kellő irányultsága és mentalitása is ehhez, vállalkozó képessége és készsége ehhez. Úgyhogy én azért mondom, még egyszer visszatérve egy pillanatra az eredeti vesszőparipához, azért mondom, hogy az volt az érzésem, hogy Johannes valahogy képtelen volt felfogni azt, ő egyedül akarta megvalósítani, vagy lenni egy nagyon fontos komponense, ugyebár a Baltikum Fekete-tenger védelmi vonalnak. A következő, mert az új államelnöknek szerintem az kell az elképzelése legyen, hogy csatlakozni kell ehhez a lengyel vonalhoz, a lengyel know-howhoz, a lengyel hajlandósághoz. És ezt az optikát, ezt a látásmódot, ezt a realitás felfogásmódot kell elsajátítsa Románia is. Különben, ha minden rosszul működik, nem hiszem, hogy ez történjen, de ha minden rosszul működik, akkor itt maradunk franciák, amerikaiak, mindenki nélkül, úgymond magunkra utalva. Nagyon jó lenne a lengyel példát követni.
Lengyelország választ jövő vasárnap, követni fogjuk az ottani fejleményeket, mert nem föltétlenül közömbös az, hogy milyen politikai konjunktúra alakul ki, vagy folytatódik egyáltalán. Ady András, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Mi folytatni fogjuk sajnos ezt a maratont, az ukrán dossziénak újabb és újabb fejezeteit vagyunk kénytelenek itt átlapozni és értelmezni, mert úgy, ahogy a német kancellár mondta, a háborúk, és hát nem csak ő mondta, hanem idézett ő is, a háborúk akkor fejeződnek be, amikor egyik vagy másik partner belefárad. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk, immár belpolitikai témával. A megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.